Mindenkinek ajánlom.
Küldenék egy kis tötöröt mindenkinek, aki szereti.
Az micsoda?
Mit csinálta?
Amikor beszűrődik a mobiltelefon.
Ja, a tötöröt.
Ebből volt is egy nagyon jó szám annak idején.
Nagyon kettem, azt
szeretném. 7 vagy 8.
Mindig csak satszra mondjuk be.
De eltaláltuk ideig mindig.
Igen?
Én...
Akkor 18, én 18-ra tippelnék.
18.
Megvettem a 18-at.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük az Égéstér minden hallgatóját. A stúdióban Bende Tibor, sokat generációs taxis dinasztia tagja, Vályi István, sokat generációs palóc, Zász Dani, Vespa tulajdonos, és Winkler Robert.
Működő kugár tulajdonos.
Működő kugár tulajdonos, igen, tegnap voltam, hát a tegnap az azt jelenti, hogy hétfőn, hiszen most itt kedd van, és ebben a stúdióban, itt az Inforádió stúdiójából alig egy órája távozott maga a nagy sárkány, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, kérem álljunk fel. Köszönjük. Le lehet ülni. Az ő székében Tibi ül. Milyen érzés Orbán Viktor test melegében?
Sütkérezni.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kérdést. Őrületes a rakenról, azt kell, hogy mondjam. Orbán Viktor után, ugyanabban a székben, eltespedve, ebéd után, nem ért még ennél nagyobb megtiszteltetés.
Átjár az erő.
Át, megmerítkezem az ős forrásban.
És talán nem is véletlen, hogy ilyen fénykard az adásjelző itt a pult közepén. Nos, nagyon jó ízűet veszekedtünk a múlt héten. Elmondanám, hogy mi az apropónk. Az apropónkkal én már 2 hete találkoztam, az történt, hogy taxival mentem valahová, és a taxis, mint aki megismert, meg hát nyilván névre hívtam a taxit, mondta, hogy küldhet-e egy kollégája nekem egy e-mailben egy ilyen, szóval, hogy egy cikket, írt a kollégája egy cikket, hát nem küldje el, hogy hát az e-mail címem ott van a totalcar.hu impresszum, kattint, elküldje, el is küldte egyébként, majd előkerítem, mert tulajdonképpen azt meg is feledkeztem róla, mert hogy ők már akkor ezen panaszkodtak, hogy ugye 10 évnél idősebb taxival nem lehet majd taxizni az új szabályozási tervezet szerint, és hallgattam, hogy a taxis ezen Tibor szól nekem hosszasan panaszkodva, hogy ez mennyire szörnyű, és hogy ellehetetleníti őket, és közben csendesen körülnéztem a taxiban, amiben amúgy se értem hozzá semmihez szívesen. Azt hiszem, hogy egy Citroen Picasso volt, de annyira ilyen undorító, ragacsos, dzsuvás, mocskos és ilyen általánosan lefingott állapotban volt a belsejés, tehát amikor hallott, hogy minden úthibán olyan nagyon csúnya, mintha kalapáccsal odakúrnának az aljára egy ilyen csápos emelőn, szörnyű állapotban volt az autó, és én hát így hallgattam igazából, tehát nem tudtam igazából azonosulni ezzel. Arra gondoltam, hogy mennyivel jobb lett volna most egy 5 éves autóval jönnek elém, aminek esetleg tiszta a belseje. De aztán természetesen, amikor elkezdtünk ezen a szerkesztőségi levelező listán veszekedni, kiderült, hogy természetesen az éremnek 2 oldala van, és Bende Tibor azonnal sorolta az ellenérveit, hogy hát például miért hülyeség önmagában ez a 10 éves korhatár.
Igen, soroltam ezeket az ellenérveket, mert nem értek egyet ezzel az egész taxi kérdéssel, és már a listán is ezt hangoztattam ott a levelezési listánkon, hogy ez sokkal mélyebben gyökerezik ez a probléma. Tehát, hogy a taxizás, mint szakma, az annyi helyről és annyi oldalról és irányból van megnyomorítva, hogy borzasztó. És hát ellenérdekelt felek vannak benne nagyon-nagyon sokat. Hogy az utasnak az alapvető érnek az az, hogy olcsón menjen jó körülmények között egy nagyon szépre kigloncolt esmergával vagy 7-es bimmerrel. A taxis érdeke az, hogy lehetőleg egy 300.000 forintos autóval tudjon járni gázzal vagy lopott gázolajjal nagyon-nagyon magas tarifáért. A fővárosnak az érdeke az, hogy a lehető legtöbb pénzt szedje be ebből az egészből. És a taxi fuvar szervezők érdeke szintén részben egybevág a fővároséval, ugye ezek azok a társaságok, akik foglalkoztatják ezeket a sofőröket.
Tehát ez a 6x6 city, stb.
Akiket tévesen taxis társaságoknak szoktunk nevezni, pedig ők fuvar szervezők.
Igen, pedig ők fuvar szervezők, az ő érdekük is nyilvánvalóan az, hogy a lehető legmagasabb tagi és egyéb díjakat szedjék be a vonatkozó sofőröktől. És ugye ez az egész, ez egy államilag szabályozott ügy. Tehát ennek a tarifája egy államilag maximált tarifa, az összes körülménye szabályozva van, nagyon szigorúak az elvárások.
Tehát csak a teteje van szabályozva, az alja nincs.
Igen, a teteje van szabályozva, az alja nincs.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy alapvetően Tibinek se azzal volt baja, hogy ne legyen 10 évesnél öregebb taxi, ha jól emlékszem. Mert ez egy elfogadott trend, Ausztriában mondom, most szórják ki, idén márciustól már euró nullás taxik, a 20 évesnél idősebbek nem közlekedhetnek, jövőre már az euró kettesek, és így mennek tovább egészen az euró hármasokig, szóval...
Önmagában nekem nem lenne gond a 10 évvel, csak ne egy szörnyű, szánalmas fostalicska legyen.
Ez viszont egy külön téma, hogy vannak ugye a taxis hiénák, akik a nyugatinál a lugacsos pólóba háromnapos borostával feszítenek az MRC-be, ők nem csak azért hiénák, mert téged lehúznak, hanem mert a tisztességes, normális taxisok elől is veszik el a kuncsaftot. Ilyen van, de folytass a Tibi.
Szóval hát igen, nyilvánvalóan az sem cél, hogy 10 évesnél idősebb autóval ne lehessen dolgozni, mert miért nem felel meg egy 12 éves E-osztályú Mercedes, vagy egy akármi, amit látunk az utcán, a 25-30 év átlag életkorú BKV buszok mellett, holott a kettőnek a funkciója lényegében egy és ugyanaz.
És akkor nem is lehetne rácsodálkozni, én rendszeresen rácsodálkozok 124-es mercikbe, hogy úristen, és megkérdezem, hány éves és hány kilométer van benne, és tök jó. Különben, tehát ilyen nagyon egyben van.
Nekem az jutott eszembe, bár nem voltam részese ennek a vitának, hogy miért fontos az, hogy mondjuk reprezentáljunk a taxival adott esetben, amikor bizonyos országokban, általában a tengeren túlon egyen taxik közlekednek az utcákon, vagy legalábbis kevés típus. Miért van az, hogy Budapesten mondjuk van egy ilyen elit taxi, vagy taxis elit réteg, akik adott esetben Mercedes-szel taxiznak. Ez miért fontos ez nektek például, hogy milyen taxiba ültök?
Igen, ez ott fontos.
Azon túl, hogy tiszta legyen is.
Nem, hát ez ott fontos, hogy az összes fuvar szervező cégnek megvan a maga belső rendszer arra vonatkozóan, hogy milyen típusú, kiállású, minőségű életkorú autóval milyen fuvart vehetsz fel. És nyilván akkor vehetett fel a legtöbb fuvart, hogyha a lehető legújabb, legszebb, legnagyobb csomagtartója, legnagyobb lábterű autód van.
Szóval minden meg van szabva, a tengelytávtól a csomagtartó méretéig, mindennek meg kell felelnie, ezért például az a 15 éves 1.6-os Astra Caravan, amivel engem múltkor vittek 500-valahány ezer kilométerben, ott mint patika volt az autó, eladja a taxis, mert nem mehet neki többet Ferihegyre, nem beszélve arról, hogy Drosztra meg aztán végképp nem állhat.
Világos, de mondjuk...
Itt az alapvető probléma, amit te felvetettél, az, hogy az egész struktúrája rossz Magyarországon a taxizásnak. Főleg úgy, hogy egy jogszabály szögezi le azt, hogy a taxi az tömegközlekedési eszköz.
Igen, ez az egy lábujjhegyre állás azért ebben a helyzetben, ami Magyarországon van, hogy a Merci taxi, meg a BMW taxi.
Nincs ezzel baj, mert egy frankfurti reptéren se lázt szakadt autót.
Igen, de mondjuk ott van Amerika, tudom, Amerika, nem Európa, ahol New Yorkban ilyen generációnként látsz különböző taxikat, de azért mondjuk nem száz
fél. Mert jó eséllyel az autók a taxitársaság tulajdonosai, ugye, meg volt a Taxi Sofőr című film, zseniális, igen. Ott is a Robert De Niro a taxi garázsba vette fel a taxit, és egyáltalán nem biztos, hogy mindig ugyanaz, bár általában
az utasoknak lehet, hogy nem is lenne igényük arra, hogy mondjuk egy luxus autóba szálljon.
Nem, elég, ha tiszta, meg rendben van.
Aha, igen, hát, ezt mondom, legyen tiszta, legyen rendben, érjen oda, ne robbanjon le.
Hiszen, hogyha most így presztízs alapon megérkezel egy Mercedes taxival, úgyis tudja mindenki, hogy ez egy taxi. Tehát ott a nagyon, nagyon súlyos helyre kell menni, hogy beszopják, hogy ez a te autód volt.
Hát másrészt, ugye egyrészt igaz, tehát az utas az mindenképpen szeret a lehető legnagyobb kényelemben utazni.
Na, várjál, Tibi, neked milyen családi érintettséged van taxi fronton?
Nekem olyan családi érintettségem van, hogy én magam dolgoztam a 2000-es évek elején diszpécser központban telefonos kisasszonyként, és látom az éremnek azt az oldalát, amikor a félrészeg japánok kezdik el angolul lebetűzni a Bajcsi-Zsilinszki utat, ami azért nagyon-nagyon vicces, nem mutatnám meg, hogy ez hogyan hangzik. És hát ott tehát az utasoldali elvárásokkal is találkoztam elég sokszor, és hát ugye ismertem a taxisokat is, akik oda jártak be a diszpécser központba, ezért tagdíjat fizetni, elhagytam a matricát különböző ügyekben, és édesapám az egyébként taxizásból tartotta fönn magát egy néhány évtizeden keresztül, amíg nyugdíjban nem vonult.
Figyelj, és akkor te erre emlékszel, hogy nekem azért meg vagy a 80-as években a taxis volt a világ királya, és aztán volt egy ilyen átrendeződés, mondjuk így a rendszerváltás utáni évtizedekben, amikor több szakma így egyszerre csak lejjebb került. Volt például tipikusan a fodrász, aki így rettentő pénzeket kaszált a 80-as években, aztán valahogy a fodrász nem tudott annyi pénzt elkérni, vagy nem tudom, hogy most adókkal kurták adjon ezeket, mint a taxis, vagy hirtelen sok lett. Egyszerűen tehát vannak ilyen szakmák.
Aki a szociba kisiparozni tudott, annak általában jól ment. Én így gondolom.
De még a 90-es években is így volt, aztán nem tudom, ez a guruló koldus elnevezés, ez mikor jött be, talán így a 2000-es
nem tudom,
évek elején.
A minap beszélgettem egy taxisofőrrel, aki már negyedszer vitt ki, 35 éve taxizik, 35 éve. Azért ez elég sok, 50, 60 éves azt hiszem most. Ő mondta, hogy igazából a leépülés akkor kezdődött, amikor azt hiszem a volántaxit így szétszabdalták, meg felszámolták. Hogy valahol akkor kezdődött el ez az egész hiéna harc, ami most van.
Miután volt egy demonstráció a hétvégén Budapesten, emiatt a probléma miatt, amit az elején felvetettünk, emlékezzünk vissza arra, hogy volt egy óriási taxis blokkád a rendszerváltás után. Ez volt az egyik első ilyen nagy tömegdemonstráció.
A 70 forintos benzin. Igen,
amikor felemelték a benzin árát 70 forintra, ezek szerint 70 forintra. Ja, mondjuk százat mondtam volna,
nem,
nagyon érdekes, hogy hasonló ügyekben, sőt, alapvetően semmilyen ügyben nem volt azóta semmilyen taxis demonstráció. Ez vajon miért lehet?
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.
Nem annyira összetartó ez a szakma, nem. Szerintetek? Vagy?
Nem. Szerintem nem.
Vagy akkor ennyire összetartó?
Nem.
Hát azt nem tudom, hogy akkor ennyire összetartó volt. Ez nyilvánvalóan mindenkit sok hatásként ért, hogy megvan szabva, hogy mennyire vihetem az utast, viszont a nyersanyagomból ezt előállítom, tehát az üzemanyag, az hirtelen kétszer annyiba kerül. És ez olyan, mintha azt mondanánk a pénknek, hogy ide figyelj öreg, 150 forintért kell, hogy add a kenyeret, akkor is, ha egy kiló lisztet 300-ért veszel, és 20-szor annyi a villanyszámlád, mint eddig.
Erre Bandi azzal érvelt, hogy ugye nem kötelező taxisofőrnek menni, de ez azért egészen nem így van, mert itt azokról van szó, akik világéletükben, szóval ezt fogadjuk el egy szakmaként. Mert taxi nélkül meg lennénk baszva fasszal minden nagy fővárosba.
Vajon a 6000 budapesti taxis közül, ha jól emlékszem, 6000.
6000 az rengeteg.
Igen.
Hányan taxiznak ennyire régóta, és hányan kaptak bele mondjuk az utóbbi 10 évben?
Pont annyian taxiznak régóta, amennyi elég kéne, hogy legyen ennek a fővárosnak.
De egyébként az ilyen taxis főnökök, azok régóta azt mondják, hogy túl sok a taxi engedély, és én mint fogyasztó is azt mondom, hogy nekem is úgy tűnik, hogy túl sok a taxi, mert nagyon gyakran az, hogy a cipőmet alig tudom fölvenni, és már ott van. És az szerintem az sok. Tök jó, hogy ott van, de ez szerintem irreális. Tehát ebből látszik, hogy rettentő sok van, hogy mindig ott van 100 méteres körzetben egy.
Így jutunk el ahhoz a problémához, mindjárt, bocs Tibor, hogy a szokás szerint a szabad bevágok, hogy nincs a taxisoknak Magyarországon egy érdekérvényesítő és érdekképviselő szervezete, egyszerűen azért, mert a fuvarcégek, nem én hívjuk őket taxitársaságoknak, fuvarszervező cégek nem tudnak összefogni, ugyanúgy, hogy a taxisok sem tudnak összefogni, hiszen ők állvállalkozóként szerepelnek az egész képletben, ergo nekik nem kéne, hogy munkáltatóvá lépjen elő egy szerződéses partner, aki jelen esetben mondjuk egy dispatcher központ, amit én is nyithatok, ha van mondjuk egy másfél millió, 2 millió forintom. Érted? Ők nem tudnak összefogni a magyar...
Megalapítanád a Palóc Power taxitársaságot?
Simán, kordén hordanánk az embereket, de öregem, amíg mi magyarok a Himalájon össze tudunk veszni úgy, hogy 3-3 felé megyünk, addig ne várjunk el, hogy a budapesti taxi szervező vagy fuvarszervező cégek hiénái leülnek, és akkor megbeszélik.
Na de ez egy ilyen nagy parlamenti öncsonkítás lenne? Tehát összeülne a 6000 taxis, és azt mondanák, hogy 2000, mert nem lehet már holnapra egy ilyet bevezetni, 2013-tól lassan évente mondjuk 500-al kevesebb engedélyt
kapnak. Persze, hogy
ki.
Nem mondják ezt, hisz nekik iszonyú sok pénzük van abból, hogy ők veszedik a tagdíjat, meg a drosztbérletet, a főváros, meg minden ez.
És Tarlós Johnny? Mert azt tudjuk, hogy Demszky Gábor idejében semmivel se lehetett semmit kezdeni, hiszen ha rossz napja volt és elég sok volt, akkor simán elment végigbordozni. De állítólag a Tarlós bejár rendesen dolgozni, hogy ott esetleg nem lesz
142 millió 500 ezer forintot szedett be a főváros droszt használati díjként 2004 óta 2010-ig. Szerinted?
Az nem sok.
142 millió
egy forint. Egy fővárosi költségvetésben.
És ez csak a droszdi, de ez csak a droszdi.
Na ez a droszdi, amit várjál, de ez a droszdi, amiből összesen 1000-valahány száz darab van a 6000 taxisra, tehát eleve feltételezzük, hogy taxisok 80%-a otthon van, amely jogosult vagy megállni. És aztán jönnek azok a finomságok, hogy oké, megálltál a droszban, fölveheted a fuvarodat, de hogyha már megállsz az utas háza előtt, akkor a köztéri kamerából kapod a 30 ezer forintos bírságot.
Hát az ötödik kerületben alap magam is láttam még. Hogy...
De ez már csak egy ilyen furcsa anomália, ilyenből rengeteg van itt Magyarországon.
Igen, és ebből rengeteg sok van.
Na de ahogy az lenne az alap, nem hogy mondjuk fele ennyi taxi, vagy hány taxi legyen, tessék.
Kevesebb, mint
mondja
a
meg, aki ért hozzá.
Szerintem legyen a fele.
Fele.
Tehát valószínűleg a BKK onnan ez az ötlet származik, a Budapesti Közlekedési Központ, hogy 10 évnél idősebb taxinek közlekedhessen, egyszerűen csak kevesebb taxit szeretne, csak ezt nem mondja ki, nem?
De ez egy EU-s, hogy is mondjam, ez egy EU-s csapás irány, amit ők most elkezdtek hangoztatni. Mondom, ez Ausztriában már folyamatban
igen,
van,
értem.
Németországban folyamatban van. Ugye a fővárosi taxiállomásokat üzemeltető KHT, ami annak idején egy külön közhasznú társaság volt, most a BKK alá tartozik. Ők ugye a DROSZ díjon felül még a DROSZ-nál helyezett reklámokért is kapnak pénzt, meg ilyesmi. Ellenben azért a DROSZ díjért ők mondjuk nem tolják el a havat télen a DROSZ-ról, ergo a taxis nem tud odaállni, az ügyfél nem tud beszállni, szóval semmi ellenszolgáltatást nem kapnak a taxisok.
Meg hát ezért. Ugye a DROSZ az önmagában egy anakronizmus ahhoz képest, hogyha telefonon hívod a taxit, akkor nagyjából 30%-kal olcsóban megúszod, mint az utcán ülsz be.
Meg hát egy DROSZ a félvilág. Érted? Látjuk azért mindenhol a dekkoló taxisokat.
Ez a röhely, hogyha
kötelező egy taxis nem DROSZ díjat fizetni, vagy?
Igen, kötelező.
Egy DROSZ-on többen is osztozhatnak attól függően, de alapvetően, ha már eljutottunk idáig, hogy mik ezek a furcsa anomáliák itt, annak idén ez egyik patinás taxicég, nem akarom meggyanúsítani egyiket se, azt találta ki az ingyen kiszállási díjat, ami a világon nincs, hogy te, ha taxit hívsz telefonon, ingyen kijön neked, olcsóbb neked a taxi, ha kihívott telefon, mintha oda sétálsz a DROSZ-hoz és beülsz. Ilyen a világon nincs. Valamint ő akkor nyithatja el a
taxi. De ezt akkor találták ki, amikor így kezdett bejönni ez a telefonos rendelés szerintem.
Azért, hát persze, csak ugye az egyik hülye kitalálja, a többinek muszáj utána menni, mert ezzel lenyomja annyira az árakat, hogy egyszerűen utána kell, hogy menjél a konkurenciaharc miatt. De például olyan sincs a világon, hogy a taxis kötelezően 10 percet vár rád ingyen. Akkor az ő benzinje fogy, amíg köröz a ház körül, ha mondjuk nem tud megállni. És ez mondjuk hát fuvar alatt, ez egy napi egy óra, amit elveszteget azzal, hisz csak onnantól csaphatja fel az órát, hogy te beültél. Tök mindegy, hogy ő honnan jött. Lehet, hogy a szomszéd utcából jött, lehet, hogy 2 kilométert állt a dugóban, amíg odaért. Abszolút mindegy. De itt az alapvető probléma az, hogy nincs egy rendes taxis cég Budapesten. Van szakszervezet, nem ér semmi.
Vannak átkozott iparkamarák, nem?
Hát vannak
gátatoknak a... Ugyanolyan sóhivatal, mint az összes többi. Igen, amiben igen. Minket is beléptettek valamikor, de Dani, te biztos emlékszel, amikor az újságíróknak is be kellett lépni valami budapesti iparkamarába, aminek semmi jelentősége nem volt, csak azt hiszem 10 000 forint volt a tagdíj, és hát volt, hogy évekig benne kellett lenni.
Ugye én körülbelül 10 éve foglalkozom újságírással, és akkor már nem emlékszem, hogy lett volna ilyen, legalábbis engem nem léptettek be sehova, arra viszont emlékszem, hogy akik mondjuk 20 éve foglalkoznak ezzel, vagy még több ideje, azok azt mondták, hogy nem is lehetett újságíró az, aki nem végezte el a MUOSZ-nak az újságíró iskoláját, tehát hogy nem kapott engedélyt kvázi erre az újságírók szövetségétől.
Mert egy kontár volt.
Igen, ez hát nem így van.
Hát hogy visszakanyarodjunk a taxizásra, ugye létezik a taxis vizsga, amit valamikor a 90-es évek közepén végén kezdtek el kampányszerűen, mindenkinek kötelező volt T-időpontig levizsgázni, ahol ilyeneket kellett tudni, hogy akkor mi a legrövidebb út A-ból B-be, meg felsorolni a Rákóczi út összes mellékutcáját, az Asztóriától a keleti pályára.
Neked volt taxis vizsgád?
De hogy volt, hát én nem taxiztam.
Balázs Viktor taxizott Bécsben még hozzá egy 200 dezsővel, ha jól tudom.
Igen, és tehát elméletileg szakmai felkészültségednek kell, hogy legyen ebben a helyzetben.
Ahhoz képest manapság üveges tekintettel bámulják a lopott ájgó. Ez a mutató képernyő.
Az a baj, hogy az emberek általában a legolcsóbb társaságot hívják ki, hiszen értelemszerűen spórolni akarnak. A legolcsóbb az mindig gyanús. És a legolcsóbb társaságban általában...
A kevésbé olcsó sincs el gyanú felett.
Hát nem tudom, nekem ideig nem volt velük bajom, de tudom, hogy bevett szokás az, hogy vidékről, Bázmegyéből hoznak föl fiatal srácokat, kevés pénzért dolgozni a fuvaros cégek, kapnak egy Navit, Tesco parkolóba alszanak, nyilván akkor ápolatlanul jelenik meg.
Ilyen
meg.
Van.
Ez csinálják.
Tibi, és emlékszel, amire állt bele a földbe az S-taxi, ami egy annyira jó kis ötlet lett volna, hogy egyforma autók, fehér ing nyakkendő.
Gőzöm sincs.
Nem tudom, én se tudom.
Ugye ott azt hiszem az egyik taxicégnél, amelyik egy újonnan alapult, és nem ebben a 3-4 nagy régiben van benne, ugye, ami a fő taxi, a 6x6 tele 5, a City, és nem tudom, még talán a taxi 2000. Voltak különféle próbálkozások, volt olyan is, ahol az volt az üzleti modell, hogy az autó az nem a sofőré, hanem a cégé, és a sofőr, mint alkalmazott van ott, vagy napi pénzért, leadóért, vagy nem tudom miért, tehát mint ami régen volt a Dökkesejű idejében a fő és a volántaxi modellje, és hát ezek nyilvánvalóan beleálltak a földbe, mert nem működőképes a modell.
Tehát, mert ott ez, is az volt, igen, hogy a cégé volt az a, nem tudom, 500 vagy hány ilyen
hát
Picasso.
Valahány darab ilyen Picasso, igen, és használt autóként itt szaladgálnak közöttünk, és meg lehet venni őket jó áron. A fő probléma az, hogyha és ezt pont írtam a levelező listán is, hogyha mindent kiszámolsz egy taxisnak, milyen fizetendője van. Tehát mi az, amikor el tudja kezdeni a munkát, mint taxis onnantól, hogy az ötlet megfogant a fejében, az egy nagyon-nagyon sok milliós beruházás. Ugye eleve kell neked egy olyan autó, aminek megvan a megfelelő tengelytáv, csomagtér, szín, anyámtyúkja.
Oktáviában már lehet taxizni.
Nem mindenhová mehetsz, azzal se.
Oktávia. Superb. inkább, de Passat még ne, inkább, Merci.
Azt hiszem, hogy Ferihegyen nem állhatsz egy Octavia kategóriájú autóval a belső körön. A külsőn felvehetsz utást, de állni azt hiszem...
Eleve csak egy társaságban, tehát hiába veszel, ha nem ahhoz a társasághoz, nem főtaxis, vagy eleve Ferihegy közelébe se szagolhatsz, én oda rendelni szoktam, mert valamiért nem tudom, miért ragaszkodok ahhoz, amelyiket rendelni szoktam. Mindegy, tehát igazából oda mehetsz, fölveheted.
Egyébként azért ragaszkodsz hozzá, mert nagyon hamar ott van mindig. És valószínűleg elégedett vagy a szolgáltatás minőségével, és az van benne a telefonodban, és itt megint ugye ugyanaz van, hogy ami neked jó, hogy nagyon hamar ott van a taxi, az neki rossz. Mert azt jelenti, igen, hogy még rajta kívül nagyon sokan akarnak nagyon-nagyon hamar menni.
Várjál, akkor mennyi az induló csomag egy taxizáshoz? Ne a Superbet vegyük, érjük meg egy Octaviával. Tengelytávlimit
van az Octaviával, csak a szólok.
Hogy mindegy, az... sokan taxiznak Octaviával.
Legyen egy 3 millió forintos autód, és ne menjünk el nagyon messzire valóság. Legyen 3 millió forintos autód.
Mennyit keres egy taxis egy nap?
Tisztán?
Majd mit tudod, mi hány fuvarja van itt taxisnak egy nap, mondjuk 8-10 óra alatt?
Van itt egy számítás.
8-10 óra alatt maximum 20 rúgót tudsz keresni a taxi órából, aminek ugye a felét mindjárt beletankolod a tankba.
De ez hány fuvar kb?
10.
10 és 30 között valahol.
10 és 30 között dolgozol egész nap, akkor időben sokkal többet üldögélsz.
Időben sokkal többet üldögélsz, és stresszelsz azon, hogy majd a következő címet, amit a közeledben mondanak, te tud fölvenni.
Ez az üldögélés sem egy anatómiai, meg orvosi szempontból egy jó dolog.
Szóval... Én nem azt mondom, csak hogy ez egy üldögélés.
Igen, igen. Szóval mondjuk egy tízest el tudsz tenni, de abból fedezed aztán az üzemanyagon kívül az összes jelentkező költségeket, és az alkalmassági vizsgát évente, a sárga rendszám miatti emelt vizsgaköltséget, vizsgadíjat, ami nem kevés, mennyi is az, Tibi?
Hát nem tudom, hogy pontosan mennyi, de lényegesen több, mint egy autóra, hogy abból fizetsz TB-t magad után, esztékent, hogy majd legyen egyszer nyugdíjad, abból fizeted a taxivállalatnál leadó drosszdíjakat, és abból fizeted minden egyéb ügyent.
Ne essünk át a ló másik oldalra teljesen. Itt nem arról van szó, hogy nincsenek lehúzós taxisok, meg hiénák. Igazából nem is kell sajnálni igazából nagyon az összes taxist, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Itt a gond az, amire rá kéne mutatni, hogy ebből a szerződött partneri szerepből a taxisok, a fuvarszervező cégeknél lassacskán átkerültek egy alárendelt szerepbe. Szóval nem egyenrangú partnerként kezeli őket a fuvarszervező cég, hanem a fuvarszervező cég mondja meg, hogy te mit csinálj.
De hogyha fel ennyi taxis lenne, akkor még alárendeltebb szerepben lenne, akkor még könnyebb lenne.
Hát nem, mert akkor lenne egy taxis cég, mint például csehországi városokban, ahol onnan kezdődik minden, hogy van a taxis cég, és az adja ki az adott fuvarszervező társaságnak az engedélyt. Nem engednek maguk közé még egyet, csak itt az a baj, hogy itt bárki kaphat engedélyt.
Az a baj, hogy most itt ülünk Pesten, és fogalmunk sincs, hogy mi van, tudom én, Szegeden.
Vidéki, taxi a nagybácsim vidéki kisvárosban taxizik, igaz, Szlovákiában. Ő köszöni szépen, megvan, de hát ott sokkal-sokkal kevesebb a taxi. Ott nyilván van 5-6 autó, az bőven elég egy ilyen 25-30 ezeres városra.
Hol taxizik a nagybácsim?
A Rimaszombatban.
Milyen autóval?
Hú, hát most meg nem mondom, hogy mivel taxizik, már nagyon régen, de volt neki mindennyi. Mondom, Magas Tátra Ferihegyet nyomta nagyon sokáig, még a szoci végén.
Mi az, hogy Magas Tátra Ferihegy?
Az egy hegy.
Magas Tátra Ferihegy, a reptérő hordta ki a nyaralni vágyó arabokat, meg minden.
A Ferihegyi repülőtérről hordta a Magas Tátrába az embereket taxival?
Persze, volt egy 613-as Tátrája, amivel be lehetett állni a Szlován Hotel elé a Magas Tátrába, és na jó, de hát az 30
ezer. Abba hol Siléc alagút?
Nem, de elfért nagyjából.
A motorházba így bedugdosod
a kormányoszlop mellett kellett volna, hogy bejöjjön
a
sílét.
A Szlovákiában sem rózsás a helyzet, Pozsonyban konkrétan nem. Én annak idején, amit írtam is tegnap, írtam egy riportot a pozsonyi taxisokról, ők 2200-an voltak akkor, és az már sok volt. És pont ők mutatták...
Pozsony hány milliós?
Nincs millió.
Nincs millió?
Szerintem 1,3 azt hiszem maximum, nem vagyok benne biztos, de nagyon kicsi. És az is sok volt. És Brünn, ami egy akkora város kb. Mint Pozsony, ők mutattak rá, úgy kerültem erhez a brünni taxis céghez, ott 1600 taxis van zusammen, szóval nem az, hogy nappal éjjel, hanem összesen. Akkor lehet taxis, ha valaki kiesik, ha van x év vezetési rutinod, meg ha egyáltalán kapsz engedélyt tőlük. De nálunk fordított a felállás, nálunk a taxis cég az egy lényegében egy proforma szervezet csak. Elnézést, hogy ezt mondom.
És kedves voltál, Tibi, amikor diszpécser voltál?
Gyuj, nagyon. persze.
Nem szivattad az embereket?
Egyáltalán nem. Nem, én nagyon megértő voltam. Tehát ott olyan problémák merülnek fel egy ilyen helyen, hogy el se hinnéd. Tehát intézd el a nagy bevásárlását, vidd el a borítékot, ott hagytam a lakáskulcsomat, hozzák ki utánam a vonatra, nem tudom én micsodát, mert elfelejtettem, tehát ilyenek simán vannak. Raboljanak mennyasszonyt. Például oda telefon, hogy jó napot kéne, szombat éjfélkor kéne egy erős emberek, egy 70 kilós mennyasszonyt el tud majd rabolni, és el kell vinni.
Igazok az ökrök, akik ilyenkor felhívnak egy taxis társaságot.
Taxival raboltatni mennyasszonyt lehet, hogy olcsóbb, mint a saját autóval azért.
Hát nagyon-nagyon sok mindent olcsóbb csinálni taxival, mint saját autóval. Tehát például a belvárosban szórakozó és szórakozóhely között mondjuk három főnek simán jobban megéri taxizni, mint felszállni a buszra.
Nem neked volt mellesleg Winkli pont erről egy cikked?
Hogy?
Hogy olcsóbb taxival közlekedni.
Hogy nem kéne autót tartani, tehát egy normális országban, vagy egy normális városban nem kéne, hogy az embernek autója legyen, hiszen hogyha nyaralni megy, akkor maximum vagy repülővel megy messzire, vagy maximum bérel egy arra tökéletes autót, és azt mondja, hogy ilyen napi 10 000 forintokért, és milyen sokat spórol az. Na mindegy, hát plusz ugye lehet robogozni, stb. Tehát igen.
Viszont tény, hogy abban van, hogy igaza van, hogy nem kell mindenkinek taxizni. Tehát tényleg limitálni kéne a számot, csak az összetartás teljes hiánya, az pont emiatt egyszerűen miatt nem működik. Még ha össze is tudnak tartani a taxisok, akik állvállalkozók, ki tudnak menni tüntetni, de az a baj, hogy a fuvarszervező cégeknek meg ez abszolút nem érdeke.
Hát Tarlós Johninak kéne akkor azt mondani, nem, hogy Einstand jövőre.
Tehát valószínűleg ez is fog történni egyébként. Tehát ezt mondják a hangok, hogy ez fog történni.
Viszont most nem tudom, honnan jutott eszembe a taxiról, mert csak egy éjszaka jönni, menni, mindegy. Képzeljétek el, meséltem, hogy a Kugáromba lett egy tűzoltókészülék?
Na.
Szóval az van, hogy ugye a múlt héten raktam ki a posztot, hogy hova vigyem a Kugárt, mert ugye most már kész, most már a Sapsz se boldogult vele, nagyon szépen átépített benne dolgokat, és gyári állapotot visszaállított, és gyári alkatrészek, és új gömbfejek, és a többi, de hát sajnos se a fék nem volt jó, se a váltó, stb. Na mindegy. Amikor a poszt kín volt, akkor igazából be kell vallanom, hogy a Kugár akkor már meggyógyult. Egy nap alatt sikerült találni egy hozzáértő mesterembert, aki viszont azt mondta, nyilván okult a totálkáros tapasztalatok, hogy ugye olvasom, mondta, hogy ő semmiképp nem szeretne szerepelni. Tehát akkor titkolni fogom az illetőt. Viszont miután megcsinálta, mondta, hogy hát és akkor beszerelt nekem kérdezésem nélkül, nagy véletlenül még azt mondjam, hogy nem kell egy tűzoltókészüléket, főleg azért, mert egy gyönyörű mat, fekete króm készüléket talált, mert tűzoltókészülék, tudom már a diszkóban esett, igen, én jutott eszembe az egész, hogy kell, hogy az autóban legyen a vezető keze ügyében egy tűzoltókészülék, hogy például azt mondta, én ezt nem tudom így kapásból megerősíteni, hogy német autókban szokott lenni a vezetőülés alatt.
Belgiumnak kötelező igen. Tartozik a kütűzoltókészülék.
Hogy sokan autóban. Nem tudják, de hogy szokott lenni, és hogy kell, hogy a vezető közé ügyében legyen egy tűzoltókészülék, mert hogy én erről a balesetről nem hallottam, hogy volt egy ilyen diszkóbaleset, hogy ment egy ember tranzittal, ő mondjuk nem diszkózott, ő dolgozott hajnal 4-kor.
Majd tranzittal is lehet diszkó előtt villantani, van az a hely.
De ez nem az volt, azok voltak a diszkóban, akik szembe jöttek 4-en egy Civicben, és rossz. Frontálisan belecsattantak az egyik rész a dolognak, hogy abban rögtön meg is halt mindenki. Hát ugye a tranzit annál nagyobb, de azért nem nyúlik a végtelenbe az orra a tranzitnak, ezért valami fém alkatrész bejött, és a combját átszúrta emberünknek, aki a tranzitban ült. És akkor ott üldögelt éjjel 4-kor, és érezte, hogy ott valami ég. Úgyhogy telefonált a tűzoltóságnak, és a tűzoltók mondták neki, hogy nagyszerű, hol van pontosan, oké, hát akkor ide 10 nem tudom
hány. Köszönöm, hogy azt mondták, hogy nagyszerű.
Hány perc alatt érnek ki, úgyhogy ha végülis az otthona közelében van, akkor ártani nem árt, telefonálgassa körbe a közeli ismerőseit, hát ha valaki hamarabb odaér és eloltja.
De
és a tűzoltók ki is értek szépen, és a hívás lista alapján még rekonstruálni lehetett, hogy tényleg hívogatott mindenkit szegény, de szépen benne égett ebben a tranzitban. És erre az nagyszerű történetre emlékeztet engem most már mindig ez a szép fekete króm tűzoltókészülék a Kugárban, melyel egyébként hétfőn a kakucsringi Ford cruising szakosztály pályanapjára is kilátogattam, és mentem vele 20 kört. És egész jól muzsikált.
Igazából ezt kellett volna, hogy legyen a végkifejlet, az abszolút csúcspont, hogy működik a Kugár, és lehet vele pályán menni. Bár azért nem egy pályaautó.
Nagyon nem pályaautó, de nem teljesen buta a futóműve, Tehát nem tudom, találjunk egy munkanevet a kiváló szerelőre, aki csinálja, mondjuk hívjuk Gusztinak? Vagy hívjuk Johnny-nak?
Johnny.
Hívjuk mondjuk, Johnny. Mit tudom én, Herbert von Karajannak.
Hívjuk.
Herbert? Jó. Tehát Herbert azt mondta már első alkalommal, hogy és egyébként mit kéne még vele csinálni, ezt meg azt meg amaz, többek között dupla ilyen vastag kanyarstabilizátorokat előre és hátra, és most, hogy megnéztem a fotóanyagot, ami rólam készült, amint éppen kugározok, azt mondom, te láttad?
Láttam.
A Pista már látta a képeket, hát hogy irtozatosat billen, de a fotók nagy részén azért mind a négy kerék len van a talajon, és bekéreckedett mellém egy srác, aki egy ilyen Mustang, valami tuning Mustangjuk volt, hogy azért kíváncsi volt, és ő is hüledezett, hogy milyen jól fekszik az úton a kugár. Tehát nagyokat billen, de lehet vele autózni. Nem nagyon erős, olyan 200 ló körül lehet. De Herbert legalábbis azt mondta, hogy szerint a 200 keréken megvan.
Na jó, de din vagy se?
Kerék.
Csíknek a veszélyparipája.
Hát ugye... ugye ez gyárilag úgy volna, hogy sajéban 240, de hát ugye rajta van az Edelbrock Tuning szívósor, meg az a rengeteg okosítás, amit az a sok kiváló szakember végzett, akiknél eddig a kugár lakott ez alatt a 3 év alatt, de lehet, hogy a 200 lovat megcsinálja.
Én azért örülök neki, hogy rendbe jött az autó, úgy látom, hogy most egy kicsit így belelkesedtél tisztára a végén, még visszajön a hited a kugárban.
A kellemes csalódás, ez számomra ez az érzés a kugárral szemben ismeretlen volt az utóbbi 3 évben. Ráadásul azt hagyja, hogy a pályán nem volt rossz. Sokkal jobban élvezem, hogy utcán meg lehet vele csinálni, ugye az volt a baja, hogy a váltó nem váltott föl, padlózása nem váltott vissza, tehát nem tudtam így elforgatni 5000-ig, stb. Most úgy kicsit így enyhe simítással lelépek a gázról, aztán még egyszer, és 900-as fordulaton ratyogok így 50-nel.
Nem tudom, sokan azt mondják, hogy azért rossz.
Figyelj, az 90-nel 1004. 90-es tempónál 1400
forog. Ez az alaplementében az életben kiautózás.
Sokan azt mondják, hogy rossz, hogy nem tudom, te neked is automata autód van, neked is volt, meg van a családban. Én azt szeretem venni, hogy nekem is az van, hogy nem folyamatosan gázt, hanem így csak így simogatod alkalmanként a pedált, gurulsz egy
picit. Mint Szász, Dani, amikor bejáratja a Veszpát, az is önnék, az öblögetni kell. Dani, mesélj erről, légy szíves.
De a hangot az te utánozd, Robert. Mert múltkor mentél vele, és akkor közölted velem, hogy igazából ez egy szar. De megértem, hogy szeretem.
Én megértem, hogy szereted, de sajnos...
És olyan hangot ad, hogy? Akkor öblögetsz.
Nem, az úgy van az indulással együtt. Megmondom, miért nem tetszik nekem a Vespa, ki lehet találni, tehát hogy az elindulás úgy
néz ki. Kéziváltós Vespa.
Ilyen.
Ha önök műsorunkat...
Én nem erre gondoltam, hanem amikor leszállt arról, azt mondtad, hogy ez kotkodál.
Ilyenkor az is szóljatok, mert aki autóban hallgatja az adat.
Ja, igen, ez a... Ez az alapjárata, igen.
Édes jó.
Az a jó kis kétütemű Vespa alapjárat. Az vele a baj, hogy 30-nál kapcsolod a 4-est, és attól kezdve csak az vagy...
3 fokozat van.
Jézusom, csak 3? Akkor lehet, hogy ez a baj?
Dali átszára kívülsz.
Az a baj, hogy szereted készen kapni a robogózási élményt, és neked a CVT az istened. Én meg rájöttem, hogy a CVT-n túl még létezik magaslat, és szerintem a robogózásban is poén az, hogyha váltani kell.
És ilyenkor Dali átszára kívül a csalódottság.
Helyettesítsük be a CVT szó helyett a mammont, és akkor egy ilyen antiszemita szónoklat is lehet ebből.
Tehát a CVT az ugye az a fokozatmentes automata váltó, amit az autósok még kevésbé ismernek, vagyis egyre jobban, és ami lehetővé teszi azt, hogy az utóbbi mondjuk 20 évben gyártott tömegrobogókra csak rá kell ülni, és húzni kell a gázt, és az élmény az abból áll, hogy időben érkezel, és nem fizetsz a parkolásért.
És nem tekergeted el, nem kell olyan, mintha egy ilyen pulykát folytogatnál bal kézzel, de folyamatosan egy ilyen nagyon erős pulykát.
Szegény Dani, vágjál vissza!
Nem vágok vissza. Nem mindenki érti ezt, ennyi.
Nem vágok vissza, nem mindenki érti, ezt mondta a fakír, és visszafeküdt a szöges ágyra.
Nem azért az igazság. Kívánok ilyen szöges ágyakon.
Az igazsághoz hozzátartozik ám, hogy Dani fanatikusan szereti a Vespát, és valószínűleg jó is megy.
A szopástól és a Vespáról jut eszembe, hogy megnéztük most a moziba a Men in Black 3-at. Láttatok már?
Nem.
Nem dédeget.
Az első 15-20 perc elég szar.
Na, visszamegy a múltba, Tommy Lee Jones.
Igen, de aztán vannak 3D-be érdemes nézni, tényleg olyan, hogy a Chrysler Building tetejéről ugra, mindegy. És az a lényeg, hogy amikor visszamegy a múltba, lényeg az, hogy a Men in Black-eknek, tehát az ügynököknek egy olyan járművük van, ez az egykerekű motorfél, aminek belülre ülsz a kerekébe.
Monocikli.
Úgy mész, igen. Csak az egészet honnan nyúlták? A South Parkban, amikor a Mr. Garrison-t megalázták a repülőtéren, és azért föltalált egy ilyen közlekedő eszközt, ugyanúgy egy kerék belsejébe ülsz, de a nyerged egy műbráner, és plusz a szád elé is jön egy műbráner, azt szopni kell, plusz a két kezeddel még két műbránert kell rángatni folyamatosan, mert csak úgy tudod irányítani, és a legtöbb embernek ez kényelmetlen, de Mr. Garrison-nak jó.
Amúgy ez létezik, ez a közlekedési. Mi a
csak itt ülünk elpirulva.
Ez a közlekedési eszköz létezik.
De emlékeztek erre a South Park részre?
Sajnos nem.
De én már láttam ilyet működés közben, ilyen monociklit.
Pista, kérlek, meséld el.
Hát érdekes.
Látod, vagy vezetted is nem, ezt nem, a Garrison féle.
Vezetni nem vezettem, egy rendes működőképes ilyen, nem is tudom, hogy monociklinek hívják-e, azt hiszem igen.
De belül a kerék belsejében történt az ülés?
Ott ül az ember, és egy ilyen dörzsmotor tekeri alatta a kereket, ami így körülötte forog egy ilyen gumírozott akármin egy felületen. Tök
van
érdekes.
Van egyébként egy műfaj Magyarországon, amelyet nagyon-nagyon sokan űztek néhányan, ezt a Simpsonos egyfarmerrel rendelkező srácok is csinálják, meg azok is, akiknek a Honda ad motort. Ezt a Street Fighter sportnak nevezik itthon is. Vagyis mondjuk motoros akrobatikának fordíthatjuk, és ott is vannak ilyen betétszámok. Van is egy skat szerintem, akinek van ilyen peremhajtás.
Most visszatekerhetném egy kicsit, az egy farmeres srácok, ezt mondtad?
Simpsonna a Street Fighter-kednek?
Azoknak a skacoknak, akik ugyanúgy tudnak.
Skac, hirtelen annyira választékosan tudja magát kifejezni Dániel, de néha ez a skac ilyenek felbukkannak így a szókincsek.
Szóval egyszer elmentem Mezőberénybe, ahol nekem nagyon kedves ismerőseim vannak, és szerveznek ott évente egyszer egy ilyen szezonzáró Street Fighter napot, ahol nem csak a nagymenők léphetnek föl, hanem a helyi utánpótlás tagjai is.
A helyi mókusok.
És pontosan a mókus őrs, értettem a poént amúgy, igen. És azt állapítottam meg, hogy hiába van nekik egy szál farmer nadrágjuk, amit adott esetben legyalulnak ott a főutca aszfaltján a nap végére, egy-két rosszul kivitelezett gyakorlat után, megcsinálják ugyanazokat a feladatokat egy sima 50-es, vagy egy kicsit megreszelt 50-es Simpsonnal, amit a nagymenők megcsinálnak a magyar bajnokságban, vagyis kivetetik az első kereket, és akkor körbe-körbe egykerekeznek. Na.
Tehát akkor most már tudjuk, hogy az egyik legnépszerűbb magyar ilyen motoros kaszkadőr, vagy hát Street Fighter, a mókus, aki ebből igen. Csinált karriert, ugye Troger Fighter néven.
Pontosan.
És most már követői vannak?
Há, hogyne. Tehát mondom, ebben az érdekes, hogy az ilyen 14-15 éves srácok zsigerből csinálják ugyanazokat a feladatokat, vagy csak azért, mert elmentek néhány ilyen bemutatóra, és akkor ott a pajta mögött elkezdtek gyakorolni.
Régen volt a motoros találkozón, van még a mókus?
Van. Hát mókus óriási karriert futott be, tehát mondom neki már motorszponzora volt, és nemzetközi bemutatókra járt. És
de az még a válság előtt volt. Amikor az volt, tudom, hogy akkor ti emlékeztek mókusra? Na mindegy, mókus gigasztár volt egy Titanic nevű mutatványa. Ja, mókus azt csinálta, hogy Simpson, de ilyen, te tudod még, ez a régi Fos Simpson, nem az S50, ilyeneket, ilyen nagyon lefingott rozsdás fosokkal, amilyen Veszpája például a Dánielnek van, olyasféle.
Ugyanolyan régi.
Mint a te kugárod,
csak ez nem fordul keresztbe.
Mondjuk az enyémben nincsen rozsdás. Speciál.
De váltóolaj is benne.
Az igaz. Ezt elfelejtettem mondani, igen, hazafelé egy kicsit a váltóolaj megadta magát, na mindegy.
Ez benne van.
És szóval a mókus ilyenekkel csinálta a Street Fighter-kedést, és az volt a vicces, hogy sokkal menőbb volt, mint azok, akik, mit tudom én, GSX-er, mivel szoktak Street Fighter-kedni.
Általában a Honda CBR 600-al szoktak, valószínűleg az jobban bírja, hogyha hátra lőtt.
Na mindegy, és azok mindig azzal, tehát ha valaki ilyen nagy sztár lesz, akkor rögtön indul a fika. Vagy a mókus, hát ez csak ilyen szarokkal tudja, mert persze, most egy Danuviával én is burnoutolok.
Mókus iskolát alapított, tehát ahogy ezt az előbb elmondtam, igazából most már az a látvány.
És aztán akkor a Honda egyszerre csak fantáziát látott benne, és kapott egy 600 RR-t, azt hiszem, meg valami másik Hondát is, és olyan mutatványai voltak, hogy valamelyik ilyen rozsdás motorjára szerelt egy létratartót, és arra volt egy létra így a motorján, és a létra tetején pedig egy hajó orr. És akkor két ilyen műsorszám között fölvett egy hálóinget, elindult így a motorral, így az emberek között, fölmászott a létrára.
És két vinszletesen?
És kiállt a hajóorba, és így széttárta a körét, és lobogott a hálóing. Ezt a mutatványát hívták úgy, hogy Titanic.
óriási jó.
Tehát a mókusnak azért tetemes humorérzéke is volt amellett.
Hogy... Jó, túlaltam a taxi témát, azt végképp elfelejthetjük már. Hogyha...
Igen, most már egy másik unalmas dologról kéne beszélni, arról, hogy ki hogyan bukhatja a kötelező biztosítás bónuszát. Én úgy szoktam bukni a kötelező biztosítás bónuszaimat, hogy veszek egy másik autót, és addig szivatnak a biztosítók, egyszer még kétszer rájuk telefonálok, hogy haló, miért nullába vagyok, mikor bónusz 6-ba voltam. És szerintem ők tudják, hogy ők főállásban azzal foglalkoznak, hogy engem lepattintsanak, és nekem úgyse lesz időm és energiám velük foglalkozni, úgyhogy én minden autó cserénél nullából indulok, ezért aztán is hatást nem cserélek autót.
Én ezt nem értem ebbe az országba, ezt magyarázzatok már nekem most így viccen akar műsorom
kívül. Ebbe ezek Szlovákiába? Kolbászból van a kerítés?
Nem, nincs kolbászból a kerítés, csak azt mondanám meg, hogy itt defaultból bukod a bónuszodat, ha veszel egy másik autót?
Nem.
Magyarázzatok
meg, Robert. Csak itt simán beszapatnak.
Csak simán átkulnak.
Nem. Alapvetően teendőid vannak. Teendőid vannak, illetve voltak, és most megint vannak, de ezt majd mindjárt elmagyarázom.
Milyen teendőid vannak?
Akkor mindjárt elmondom.
Én átvittem a bónusz igazolásomat a Mazdám után, amin azt hiszem a bónusz 6-ba voltam pont, mert ugye 6 évig volt meg, vagy 7.
Igen, tehát amikor új szerződést kötsz, mert...
Átvittem az igazolásomat, és mondták, hogy oké, aztán bementem, hogy haló, még mindig a többet fizetem. És akkor már 8-szorra nem mentem vissza, és maradtam nullára.
De figyelj, alapvetően ilyen, ne legyen ma a teendőm, ha fizetek. Nekem az a teendőm, hogy fizessen. Nekem ma még ott a kiharcolni a bónuszomat.
Őt is paratizáld.
Ha neked nem lesz teendőd, Pista. Most elmeséljük neked, miért jó.
Ez nem kellett volna. Ez nem ezen van a lényeg.
Nem ezen van a lényeg. Tehát akkor most didaktikusan elmagyarázzuk, hogy mi a probléma. Az a probléma Robert esetében, hogyha valaki eladja a régi autóját és vesz egy másik autót, vagy átjelentkezik egyik biztosítójától a másikhoz, egy újhoz, akkor valamilyen módon el kell juttatnia a bónusz igazolását, vagy kártörténeti igazolását a régi biztosítótól az újhoz.
Ezeknek nincs egy közös rendszerük?
Van közös rendszerük.
Akkor
ez egy újabb fejlemény egyébként. 2010 óta van közös rendszerük. Az újabb probléma az, hogy úgy tűnik, hogy ez a közös rendszer rengeteg hibás adatot tartalmaz, mert ez a közös rendszer a nevedet, a születési helyedet és időpontodat, illetve az édesanyád nevét tartalmazza, és például nem tartalmazza az adóazonosító jeledet.
Mi köze van anyámnak az én kötelező biztosításomhoz?
Ez egy azonosítás.
Anyád, azt hagyjál, micsoda, miket ha tudnád, tényleg lehet, hogy nem tudod, hogy miket kérdeznek egy ilyen kötelező átkötésnél. Miket szoktak kérdezni?
Őrületes dolgok.
Hogy hány szobás lakásban laksz?
Mi a kedvenc színed?
Igen, írtunk is erről egy kiváló cikket még télen, amikor...
Csajot szereti a hátsó bejárat.
Az átjelentkezés időszak. Hogy igen, tehát amikor...
Végre egy olyan téma, ami mindenkit érdekel.
Sekélyesítetek, miközben százezrek veszítik el a bónuszukat, borzalmas.
Ez annyira unálmas.
Pulykázás, ez nagyon jó.
Jó, tehát arról van szó, hogy normális esetben az egyik biztosító most már átküldi a másikhoz a te bónuszodat, hogy tudja, hogy te B6-ban vagy, mert nagyon régóta nem okoztál balesetet. Valójában ezen a központi rendszeren keresztül bónusz 6.
Ez egy Alpina BMW.
Az A0 az a bázispont, minden új belépő A0-ban kezdi, és minden évben egy szintet lép fölfelé, ami bizonyos kedvezményre jogosítja. Az B5 azt hiszem 25% kedvezmény.
Ez Szlovákiában nem ez van?
Nem, ott százalékok vannak. 5-10-15, de nincs így, hogy A5-bért. No, ki van írva betűvel, hogy 5, meg igen, számmal, meg 15.
Az egészen pontos adatokra térve, a B5 az 25% kedvezményt tartalmaz az A0-hoz képest, és a B10 az meg 50-et. Viszont, hogyha málusz kategóriába lépsz, mert mondjuk balesetet okoztál, a 100%-kal nagyobb biztosítási díj az A0-hoz képest.
Nálunk úgy működik, hogy nekem volt egy ilyen, a Mazdámat törtem így össze, hogy nem tartottam be követési távolságot, és a kereszződésbe belecsúsztam hátul egy előttem értelmetlen okból megálló nő miatt, nőbe, mindegy.
Örülök, hogy nem Pista volt a hibás.
Én voltam a hibás, mert elbambultam, ez igaz. Ő meg megijedt a busztól, ami a buszsávban jött, tőle függetlenül. Az a lényeg, hogy akkor azt hiszem volt, akkor meg volt a jogsim 10 éve talán. Volt bónuszom, és akkor annyi, hogy bukott a bónusz. És akkor kezdve előre az egészet.
Igen, hát itt máluszba kerülsz, ami gyakorlatilag ugyanaz, csak még egy kicsit rosszabb.
De ott emberre vagy autóra szól az egész?
Autóra.
Szóval, hogy a felsorolt 4 paraméter alapján tartják nyilván az autósokat ebben a központi nyilvántartásban, hát 4 millió élő kötelező biztosítási szerződés van, ebben természetesen a segédmotorkerékpárok is benne vannak, ott nincs bónusz-málusz rendszer, és a probléma az, hogy sok esetben a régi biztosítódnál, vagy az aktuálisnál valamelyik adatot hibásan szerepel, mert mondjuk csak az egyik keresztnevet szerepel, míg az új biztosításodat két keresztnévvel kötötted, stb. És ezért nem tudja beazonosítani az új biztosítód, ebből a rendszerből nem tudja lehívni, hadd mondjam végig, a bónuszbesorolásodat. Ezért ír neked egy levelet, hogyha te ezt nem intézed el, akkor elbuktad a bónuszodat. A barátnőm Zsófi édesapja néhány napja kapott egy ilyen levelet.
Álljunk vigyázba, most mindenki. Elhangzott Zsófi neve. Köszönjük szépen, a hallgatók is visszaülhetnek. Kérjük Daniel, folytassa.
Tehát, hogy ő is néhány napja kapott egy ilyen levelet, mert a jobb ajánlat okán átjelentkezett tavaly évvégén az előző biztosítóhoz az újhoz, és az új biztosító most májusban tájékoztatta arról, hogy hát én nem kaptam meg a bónuszbesorolásodat a központi nyilvántartásból, nem tudtam lekérdezni, ezért te intézkedj, vagyis gyakorlatilag hiába van központi nyilvántartás, neked körül kell járnod ezt a rendszert, régi biztosító, új biztosító, központi nyilvántartás, és hogyha nem teszed ezt meg, akkor visszasorolnak A0-ba. A dologban van menekülő út, de azért az egyébként komikus szerintem.
Figyelj, és hogyha...
Ne rohanj ennyire előre.
És hogyha máluszban vagyok, akkor elírom egyszer az egyik keresztnevem, és akkor is megkapom a nullát. Én ezt nem hiszem.
Hát ez egy érdekes kérdés, mi most a bónuszbesorolások...
De már nagyon előre szaladta. Ott, nekem ott állt meg az egyem, hogy azt mondtad, hogy olyan adatok alapján próbálnak meg azonosítani, amik megváltozhatnak. Itt nem létezik olyan, hogy személyi szám?
Nem olyan adatok alapján azonosítanak, amelyek...
Születési szám létezik Magyarországon? A születési szám intézménye?
Létezik, de törvényellenes használni.
Igen, tehát ebben a rendszerben a felsorolt 4 adat szerepel. Tehát a neved, az édesanyád neve, a születési...
De mi az, hogy törvényellenes? Így pont itt lenne jó.
Tudom, de a...
Úristen, tudom, hogy mit fogok csinálni. Befogom, hogy csinálok véletlenül egy balesetet, úgy szabadulok meg a málusztól, hogy beírom, hogy anyám neve, Papedit Valéria, és bekaphatják a Valéria, annyira össze fogja zavarni a rendszert, igen, hogy kész baj, megint hogy egy jó kis
egy ilyen szerződéskötéskor szerintem te büntetőjogi felelősséget tudatában nyilatkozol, ez nem biztos, hogy célra vezető, hogy te...
De most az anyám második kereszt neve, hát érted, hogyha ők emiatt megszivatják a szerződőknek nem tudom hány százalékát, akár
az 100 ezer embert. Az a probléma, hogy a biztosító kezében azért van még egy eszköz, ez pedig az, hogy egyszerűen felmondja a szerződésedet. Ha viszont felmondja a szerződésedet, akkor az autód teljesítménye alapján napi folyamatossági, pontosabban fedezetlenségi díjat számolnak föl, ami mondjuk rövid időn belül egy éves biztosítási díj lesz simán, és azt leverik rajta.
Most mindehhez csak az kéne, hogy mondjuk a születési számod alapján azonosítson a rendszer.
Születési számod? Ez a személyi
szám. Személyi szám.
Hogy van a szlovákul a születési?
Csíszló, ez születési
ja,
szám.
Igen, ugye a szlovák.
A rendőrök, az összes nyilvántartó ilyen központ, ez szerint azonosít Szlovákia, úgyhogy nem tud kikerülni, még ha neved megváltozik is, mert mondjuk nőként férjhez mész, vagy valami, a születési, vagy a személy számot.
Szecsődi Karcsi egykori megasztáros nővé operáltatott.
Kész, de annyi, ugyanannyi
marad. Nyilván emögött mindenféle adatkezelési szabályok, illetve maga az adatvédelmi törvény áll, hogy miért nem használják például a magánszemélyek adó azonosító jelét, mert abból tényleg csak egy van. Van egy olyan opció ugyanis, hogy mondjuk... És állítólag, nekem ezt egy biztosítási szakember mondta, hogy higgyem el, hogy van olyan, hogy valakinek a 4 adata egybeesik 5-10 másik emberével.
Igen, tudom, hogy van ilyen.
Azonos hely, azonos időpont, igen. Azonos anya neve, azonos név.
Hiszen egy Kovács Jánosból van sok. Lehet, van. Hogy az anyja Kovács Valéria.
Ilyenkor jön a levél.
És ugyanabban a lakásban laknak.
Vagy laktak.
Nem.
A cím az már nem.
Igen, nem lehet, hát nem
én,
lehet.
De van, én azon lepődtem meg, amikor engem megbírságolt egyszer a rendőr érden, és kérti az anyám nevét, hogy keresi a személyimet. Mondom, miköze van anyámnak az én személyimhez? Mi az anyja neve? Mondom, nincs anyám. Na, erre beírta a születési helyemet, mert az nézett ki úgy, mint egy név.
Nincsen apám se anyám.
Érted, mi a tököm köze van anyámnak az én személyimhez, az én kötelező biztos, hogy miért kell ez nekik?
Hát ez is egy azonosítási pont, ugye ez régebbi, mint a személyi szám, hogy anyja neve.
Ez volt a valamelyik ilyen magyarországi megfigyelési botrányban, és Dajs Tomi ugyanígy kivágta a hisztit, hogy az ő anyja neve oda került valami iratra, amikor őt lehallgatták.
Aztán. Nekem egyébként, hogy valami közszolgálatiság is legyen ebben a perpatvarban, az problémás.
Annyira fölöttünk állsz, Dániel.
Nem.
Amikor azt mondja, hogy valami közszolgálatiság is legyen ebben a perpatvarban.
Tehát, hogy május 3-i keltezésű ez a levél, amiben felszólítják Zsófi édesapját, és neki 15-ig kell rendeznie ezt a problémát, neki. A biztosítók egymás közt nem. a kártörténeti rendszer bevonásával nem, csak ő körüljárja a rendszert is, talán úgy. Mi van akkor, ha valaki nincs Magyarországon ebben az időszakban? Kap megszívta. Egy harmadiki keltezésű levelet mondjuk 6-án.
Nekem volt egy ilyenem, én megszívtam, oda kell, ugye a Polszkimra pont ez volt, kint rohadt érden, nem csináltunk rajta semmit, elfeledkeztem róla, nem fizettem be a kötelezőt. Egy éve nem volt már rajta kötelező. Kaptam egy levelet, illetve annyira nem volt vészes, hogyha az ügyfél oldaláról látják a szándékot, amire én kézbe kaptam a levelet, már lejárt a határidője, mert akkor éppen itt voltam Budapesten, felhívtam az illetékes hivatalt, tök normálisan felfogta a nő, hogy miről van szó, hogy én általában nem tartózkodok odahaza, amikor meg épp jött a levél, akkor meg duplán nem voltam, de természetesen szándékomban a rám kiszabott bírságot, ami 100-valahány euró lett, befizetni. Megegyeztünk egy időpontot, oda mentem, fölvette a jegyzőkönyvet, kedves volt, dumáltunk arról, hogy a fia az milyen nagy kajakos, meg extrém sportoló, blablabla, lepecsételte, idatta, és kész. Érted? De nehogy már neked kell ilyen bizonygatni, nem, ez elnézést, megint egy ilyen fordított dolog.
Kicsit elragadott előbb a szenvedély, amikor ezt a mondatot
nagyon mondom. Tetszett, nem, jó vagy, Dánia, jó vagy.
Én úgy érzem, hogy...
Ez a perpatvar.
Ez az.
Úgy érzem, hogy szóval annak a 100-150-200, vagy ki tudja hány ezer embernek a nevében vagyok most egy kicsit ideges, aki lehet, hogy még nem tudja, hogy el fogja bukni a bónuszát, hiszen a rendszer sajátossága az, hogy akkor derül ki, hogy nem tudta lekérni a biztosítód ezt az adatot, amikor vagy átszerződsz, vagy valamilyen biztosítóváltás történik, addig még maguk a rendszerüzemeltetői sem tudják, hogy hány hibás adat szerepel a rendszerben.
Nem, azt nézem, hogy valami kamera veszi a Dani kézmozgását.
Azért ez röhely, nem?
Ez abszolút az, ráadásul olyannyira, hogy engem is érint ez a probléma. Nekem 5 vagy 6 éve van magyarországi kötelező biztosításom folyamatosan. Persze cserélgettem közbe az autókat, de volt úgy, hogy két autón volt egyszerre, akkor a másik az helyből, A0-ból indul, amit nem is értek, hogy miért. De az a lényeg, hogy 5 év óta van magyar kötelező biztosításom, és még mindig A0-ban vagyok. És ezt akkor tudtam meg, amikor egy néni nekem jött, és aztán a rendőrség alapján a Budaörsi Városi Bíróság felesben hozott ki bennünket Hunyónak, mert néhány adatot elfelejtettek rögzíteni, mindegy, és M2-be kerültem vissza. Úgyhogy nekem B5-öm kellett volna, hogy legyen, és maximum B3-ig kerülhettem volna vissza.
Igen, tehát gyakorlatilag kettőt nyomnak vissza, hogyha valami igen. történik. Ha
és évente egyet javulsz.
Ez is érdekes, viszont az előbbi megjegyzéseddel kapcsolatban nekem van egy olyan információm, ami megmagyarázza, hogy miért nem lehet érvényesíteni mondjuk egy bónuszt mind a két meglévő autódra. Ez annak a logikának felel meg tulajdonképpen.
Logikának?
Igen, várjál. A mondat második fele úgy szól, hogy tehát, hogyha mondjuk mind a kettőre érvényesíthetnéd a bónuszodat, akkor elvileg az volna igazságos, hogyha okozol az egyikkel egy balesetet, akkor a másikat is visszaminősítik, az szarabb lenne.
Na ezért lenne, ha személyre szólna a kötelező.
Személyre szóló kötelező kellene.
Ennyi.
Hát de személyre szól a kötelező. Tehát személyre szól a kötelező az autó paramétereit figyelembe véve. És személyre szólna akkor is, amikor te okozol egy balesetet, és azért mind a kettő esetben. Most
nem, mert nekem volt mondjuk párhuzamosan egy Mazda MX-5-ösöm, azzal párhuzamosan egy Lada Niva-m, aztán a Lada Niva helyett lett egy Toyota Forerunner-em, és közben minden A0-ba volt. Tehát egyikkel sem csináltam balesetet.
Nem. Egyáltalán nem növekednek ezek, igen.
Nekem növekednek, nekem a mondjuk mostani 6. motorom, ez nem a Vespa, ez egy BMW, ami már gyűjti a bónuszait, és ennek megfelelően most baleseti adóval együtt 11 ezer forint biztosítást fizetek évente, míg néhány évvel ezelőtt, persze akkor nem volt ilyen árverseny, erről is lehetne egy pár percet beszélni, de most nem fogunk. Tehát amikor évekkel ezelőtt megvettem a motor, 10 ezer forint volt negyed évre a biztosítási díja, és azóta gyűltek a bónuszok, és most itt tartunk. Tehát.
Nem lehet, hogy az kéne, az a megoldás.
Akkor reklamálni kell.
Bementek és stimuláljátok a biztosítót, hogy ilyen nagy szaros bottal piszkáltok. Igen, hogy gyerekek, hello.
De hát mivel én minden évben átszerződtem egy vagy két autóra, ezért legkevesebb 5-6 biztosítótársaságot kellene ütemtervszerűen a szabadságom terhére végigjárkálni.
Igen, tehát ugyanarról a problémáról beszélünk, hogy tehát miért nem kommunikálnak egymással, miért nem kommunikálhatnak, vagy adott esetben miért szarnak.
Nem, de itt van ez a rendszer, érted? Ez a közös rendszer, mert megvan, hiszen ha kárt okozol, akkor nagyon gyorsan el tud intéződni minden, de azt most tényleg nem használjuk olyan, mint hogy a NASA űrsikló tetején szalonnal csütnél, mert jó a csempének a hővezetése.
Nem használjuk, hanem sajnos csak úgy derül ki, hogy rosszul van rögzítve benne egy adat, hogy történik valami. Tehát vagy okozol egy kárt, vagy átszerződsz. Egyébként nem derül ki. Tehát azt mondtam az előbb, és ez a borzalmas, hogy akik üzemeltetik a rendszert, nem értesíthetnek, vagy nem értesítenek téged arról, hogy valószínűleg el van írva a neved. Mert ez nem derül ki. Ilyen a rendszer logikája. Vagyis ez szerintem így rossz.
Ne keressünk logikát a logika mögött. Szerintem kifutottunk az időből is lassan.
Lassan kifutottunk. A taxisokról nem beszélünk többet, de igazából a Tibi Puding volt.
Egy fél mondatot.
Sokkal szenvedélyesebb volt a szerkesztőségi levelező listán.
Én Tibi mellett vagyok ebbe a kérdésbe, úgyhogy egy fél mondatot még én is megszavazok neki.
Ja, köszi. Szóval én annyit mondanék, még taxis ügyben, miután Dániel letörölte a homlokáról a kötelező biztosítás okozta izzadságcseppeket, hogy
a világon... Soha nem izzad, ezt azért mellékesen megizzem. Dániel mindig nagyon nett.
Fit.
Ilyeneket mond egy ilyen tömegverekedés. Uraim, elég már ebből a perpatvarból. Kérem, viselkedjenek észszerűen.
Legyenek kedvesek nem kilépni a jól neveltség medréből. Szóval legyen annyi egy kilométer taxifuvar, mint amennyibe egy liter benzin kerül, és amikor beülsz az autóba, abban legyen benne 3 kilométer, és a számlázódjon ki. Ha ez így megvalósul, akkor el lehet várni azt, hogy legyen 10 évnél fiatalabb autó, és el lehet várni még nagyon-nagyon sok mindent, mert egyszerűen kitermeli magából.
Akkor egy fél órás fuvar az kb. Mennyibe fog kerülni? Mondjuk eljutni.
Kilométerdíj van, nem órandíj, nem idődíj, tudod.
Kilométerdíj, hát mondjuk városi körülmények között, mondjuk akkor 1500-ről indul az óra, és abban benne van 3 kilométer, tehát az oktogontól a Blaháig el tudsz menni 1500-ből. És akkor meggondolod, és inkább fölülsz a buszon, és akkor lokális maximumok, karácsony, nem tudom, hogy micsoda.
És az oktogontól a Moszkva térig, ami már mondjuk 8 kilométer.
De hogy is, ez nincs annyi. 3.
Hát nem tudom, én azért drukkolok, hogy legyen. Tudják az okosan gondolkodó taxisok érvényesíteni a saját érdeküket. Legyen fele annyi taxi, de legyenek rendben. Kiszórnám azokat, akiket idehoztak erővel, vagy erővel, hát akik idejöttek.
A csicskákat?
A csicskákat kiszórnám.
Egy pincében tartanak.
Kiszórnám a trógert, rehany, mocskosokat is. Tényleg, van a taxi szakmának, legyen egy megbecsülése, mert működjön már ez végre valahogy normálisan, nem szégyen külföldi.
És a munkanélkülieket hova irányítod?
Hát nem tudom, menjenek el járdát söpörni. Azzal is csak tisztább lesz a főváros.
Elvegyék az utcaseprők munkáját?
Nincs annyi utcaseprő, mint kéne, ebbe teljesen biztos vagyok.
Hozzáteszem, egyébként, hogyha kiszórnád a taxisokat és fehérítenéd a sárga rendszámukat, akkor egy részük valószínűleg elmenne ételfutárnak. Ugye erről nem beszéltünk, ez kicsit mellékvágány, de az tényleg egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy exponenciálisan nő a résztvevők száma mindenféle szabályzás nélkül. Tehát autóval, motorral viszik az ételt, akár csak egy gyorsétteremből, vagy egy ilyen, tudod, rendelhetsz magadnak ebédmenüt ilyen repülős tálcában cégtől, és írtózatosan sokan foglalkoznak ezzel, mindenféle szabályozás nélkül.
Köszönjük, a Perpatvar 18. műsorát hallották, tartsanak velünk a jövő héten is.
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.